ma reggel vagy délelőtt folytassuk a korintusi levélnek a tanulmányozását. Az 1 Korintus 10. fejezete következik. Az első 13 verset olvassuk föl. Én a református fordításból olvasom. Tehát 1 Korintus 10, 1-től 13-ig. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki jeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példával lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértjük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Korintusi gyülekezet. Elértünk egy olyan pontra, amikor úgy tűnik, mintha Pál apostol úgy kikerülné azt, hogy megmondja szemtől szembe, hogy mi a probléma a gyülekezettel, hanem jó pedagógus módjára, indirekt módon, kicsit közvetve indul az ő problémáik felé. A kommentárban azt olvastam, remélem itt nem ül olyan, de azért elmondom ezt a kis példát, hogy ha valaki nagyon el van keseredve egy közösségbe, ahol él, olvassa el a korintusi levelet. Ami az állati orvosi lónak a betegségei, az minden megvan ebbe a gyülekezetbe. A pártokra szakadástól kezdve a paráznaság olyan, ami még a világban sem hallatszik, és utána, amiket itt olvasunk, gyakorlatilag szerintem nem azért mondta el Pál, mert nem jutott eszébe más, hanem gyakorlatilag mindenben érintett volt ez a gyülekezet. De nem azt mondja, hogy figyeljetek emberek, rólatok van szó. És engem ez nagyon megfogott. Sokszor úgy ülök és hallgatom az Isten igéjét, hogy hát azt lehet, hogy mellettem lévőnek mondják. Meg ezt kicsit úgy is hallom. Na, ezt remélem jó lenne, ha itt lenne az a testvér, mert most megkapta volna magáért. Azt gondolom, hogy Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, de úgy látszik, hogy nem tudjuk, vagy mi magunk nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az a szó, ami elér a szívünkhez. A face-to-face beszéd, a szemtől szembe, vagy lehet, hogy ez az indirekt. Hát a mai nap erről fogunk beszélni, és ez lesz a témánk. Egy rövid gondolattal, azért pár gondolattal szeretnék visszamenni ahhoz a részhez, ami az előző fejezetben volt, hogy Pál apostol saját példáját adja azzal kapcsolatban, hogy mi a hívő embernek a legfőbb célja ezen a földön, de neki mindenképpen, de minden hívőnek valahol ez a célja, hogy az evangéliumot továbbadni. És azt mondja Pál apostol, hogy azért, hogy én továbbadjam az evangéliumot, az ilyen embernek ilyen lettem, az olyan embernek olyan lettem, de nem elvtelenül, ahogy hallottuk, hanem egyetlen egy cél vezérelte, hogy a másikat megnyerje. Ugye van egy olyan ige is Pál apostolnál, ugye itt azt mondja, hogy sokaknak, mi az, hogy sokaknak? Mindenkinek mindenné lettem, hogy némelyeket megnyerjek. Tehát nagyon nem ez a mai menedzser szemlélet, nagy befektetés, nagy haszon, nagy befektetés, remélt kis haszon. Maga az Úr Jézus mondta ezt egy kérdésben, ami nyilvánvalóan nem a tanítványoktól akarta megtudni, amikor azt mondta, hogy ha az emberfia visszajön-e földre, talál-e hitet? Hát ez nem egy pozitív előrejelzés. Arra nézve, hogy az a világ, ami akkor fog élni, amikor az Úr Jézus visszajön, nem arról lesz híres valószínűleg, hogy 99% megtért és 1% még nem találta meg a keskeny utat. Az a lényeg, hogy mindenkinek mindenné lettem, hogy némelyeket megmentsek. Mindenki felé szolgál az örömhírrel, ennek a továbbadásával, és azt mondja a végén, amit a világban ugye úgy mondanak olimpia esetén, hogy nem a győzelem fontos, a részvétel, ő nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy a győzelem a fontos. A részvétel is fontos, mert azt nem mindenki futhatja ezt a pályát. Ugye ezt a pályát csak az futhatja, aki hisz Jézus Krisztusban. Ebben nem lehet beleszületni, Istennek nincsenek unokái, csak saját gyermekei vannak, akik önként döntenek afelől, hogy ők követni akarják az Urat. De itt a részvétel fontos, de nem elégséges. Azt mondja, hogy úgy fussatok, hogy elnyerjétek azt a koszorút. És nekem eszembe jutott erről a sportos példáról egy megjegyzés, ugye eszembe jutott, hogy a hívő ember élete nem séta, nem kocogás, hanem egy küzdelmes versenyhez hasonlít. És mindig ez a kettő áll feszültségben, ami ma is benne van a mai igében is, meg amit felolvasott András is, hogy Isten munkája bennünk az akarás, és utána egy kupac olyan felszólítás, amit nekünk kell megtenni. Valahol mindig átcsúszunk egyik oldalról a másikra. Vagy azt mondjuk, hogy én hiszek az Úrban, és majd ő megteszi, amit megtesz, és lesz, ami lesz, de az úgy lesz jó. A másik véglet az, és nem csinálok semmit. A másik véglet az, hogy fölgyűrjük az ingúját, és mi megmutatjuk, mi vagyunk valakik, eldöntöttük, és csináljuk. És ugye ez a kettő állandó feszültségben van, hogy ott van a személyes felelősség, a személyes rész, de ott kell lenni isteni résznek is. Hogy milyen arányban, én azt hiszem ez változó, pontosan nem lehet meghatározni, de valószínűleg, ha valamelyik hiányzik, akkor az töredékes lesz, hiányos vagy eredménytelen. Tehát a 10. fejezet igazából arról szól, ugye ezt a címe is írja, hogy intő példa Izrael népe életéből a mai kor embere számára. De nem csak a Korintusban élő, hanem a mindenkor élő hívő ember számára. Tehát ezt most nem úgy hallgathatjuk, hogy lám-lám milyenek voltak ezek a zsidók, lám-lám milyenek voltak ezek a korintusiak, hanem úgy kell hallgatnunk, úgy kell néznünk ezeket az igéket, hogy vajon az Isten nekem, nekünk mit tud mondani. Számomra meg olyan kedves ez a dolog, hogy ugye a gyülekezet jelen pillanatban Ószövetséggel foglalkozik szerdánként, Új Szövetséggel foglalkozik vasárnaponként, és a mai nap, mintha ezt a kettőt összehozták volna. Nagyon sok példa szerepel itt az Izrael életéből, annak a jó részét, vagy talán majdnem talán nagyobbik részét már mi vettük, akik itt vagyunk szerdán, ezért remélem, hogy akik majd ezt a példát hallják, majd kedvet kapnak arra, hogy eljöjjenek szerdánra is, szerdánként is, ha ráérnek, mert még van egy pár ilyen rész, amit majd most olvasok az Új Szövetségből, de még nem tartunk ott a szerdai alkalmakon az Ószövetségben. De ezért csak nagyon röviden szeretnék hagyatkozni ezekre, mert az egy-egy példának a történetének a részletes tanulmányozása szintén egy istentiszteletet venne igénybe. Aztán nagyon megdöbbentett engem az első mondat, és a kommentárokból nem sikerült kihámoznom, hogy miért úgy beszél Pál apostol, hogy atyáink. Tehát egy kicsit úgy beszél a múltról, mintha vagy mindenki zsidó a gyülekezetben, vagy nagyon tudja, hogy mit fog mondani. És nem derült ki a számomra, hogy igazából milyen arányban voltak a zsidók, nem zsidók. Hát egyértelmű, hogy voltak. ez talán nem kérdés, de hogy most ez 40%, 50% vagy mennyi volt, ezt nem tudjuk. És úgy azt gondolom, hogy minimum jó bibliai iskolai tanfolyamokat végezhettek a nem zsidók, mert úgy beszélt Pál apostol, hogy még közöttünk se biztos, hogy elég lenne egy-egy mondatot mondani, amit ő mond, hogy vissza tudjuk idézni pontosan azt a történetet, amire hivatkozik Pál apostol. De akkor vegyük úgy, hogy a zsidók azok értették, a nem zsidók pedig már megtanulták azokat a történeteket, amiket nem kellett, hogy így mondjam, előről elkezdeni, hogy így mondjam, Ádámtól Éváig-tól. Aztán úgy is vizsgálhatjuk ezt az első 10 verset, mert csak annyit szeretnék most elsősorban tanulmányozni, hogy három szempontból nézhetjük, mert nagyon érdekes, az elején olyanokat mond, ami mindenkire vonatkozik, azt mondja, minnyájan, aztán van olyan egyetlen egy, amikor azt mondja, hogy a többség, és a legtöbb negatív példa azt mondja, hogy némelyek. És ezt érdemes így vizsgálni, hogy mi vonatkozik a mindenkire, mi vonatkozik a többségre, és mi vonatkozik a némelyikre. Na most itt azért megint vigyázni kell, nehogy véletlenül gyorsan hátradőljünk, mert hát a némelyek azok a másik padsorba ülnek esetleg. Én meg abban a részben vagyok, amelyik a jó értelmű többség, amelyik pozitív. Azt mondja, hogy mindenkire vonatkozott, hogy a tengeren mentek át, ugye ezzel kezdi, a száraz lábbal, ugye ezt mi tudjuk a történetben, és a felhő alatt, ami azt akarja kifejezni az én számomra, hogy Isten vezetése ott volt a gyülekezet életében, ugye Mózes vezette a népet, de az Istennek a jelenléte a felhő és a tűzoszlopban ott volt. Amikor szerdánként tanulmányoztuk az igét, ugye erről nagyon részletesen olvastunk, hogy hogyan is működött az, és nem is volt könnyű dolog, mert ugye több mint 1 millió embernek kellett, hogy így mondjam, felkerekedni vagy megállni, és gondolom megállni még úgy, ahogy könnyű volt, de felkerekedni nem, mert föl kellett szedni a sátrakat, föl kellett szedni a szent sátornak a felszerelését, szóval nem volt egy kis dolog, és azt olvassuk, hogy addig voltak ott, amíg a felhő el nem mozdult. Ha a felhő 2 nap múlva elindult, akkor 2 nap múlva mentek. Ha 3 hónapig voltak ott, akkor 3 hónapig. És abban a pillanatban, amikor elindult a felhő, akkor fölkerekedtek, és szépen elindultak. Tehát ez nem volt egy ilyen egyszerű dolog maga a tevékenység, de a vezettetés, az, hogy mit kell csinálni, ez nem volt kérdés az ószövetségi embernek. Ugye ezért is jó ez a példa, hogy egy kicsit értékeljük azt a dolgot, ami akkor volt, értékeljük azt, ami most a számunkra rendelkezésre áll, a Szentléleknek, a Szent Szellemnek a működése az életünkbe, és nem beszélve arról, hogy itt van a kezünkben az ige. Valahol, talán éppen a Cseri Kálmán temetésé előtt hallottam, vagy olvastam egy ilyen gondolatot, hogy ugye az Ószövetségben úgy kezdődik a kijelentés, így szól az Úr. Az Ószövetségben legtöbb prédikátor, legtöbb evangélista azt mondja, ezt mondja Isten igéje. És ugye ez egy kicsit más, de ugyanaz. Csak az egyiket talán olyan közvetlenül megkapta a nép, Isten egyéneket, nagyon keveseket vezetett az Ószövetségbe, az Új Szövetségbe pedig népet nem vezet. Akkor vezetett népet, most népet nem vezet, még a gyülekezetet sem vezeti, hogy így mondjam, egy ütemre, egy lépésre, hanem egyénenként vezet, természetesen a gyülekezetet szeretné egységben és egyetértésben vezetni, de úgy, mint az Ószövetségben, már nem. És ez volt a minnyájan, ugye azt mondja az ige, hogy mindenki bemerítkezett a Mózesre és a felhőbe. Hát ez is egy érdekes gondolat, hogy ez mire vonatkozott. Az én értelmezésem, vagy amit olvastam, azzal együtt elfogadva ezt, hogy Mózestől, Istentől rendelt tekintélyét elfogadta a nép. Ez volt a Mózesre való bemerítkezés, és a felhőben pedig az, hogy elfogadták azt, hogy Isten vezeti őket, és ő az ő uruk és királyuk. Ez ugye megváltozott akkor, amikor Sámuel lett a bíra és az Izraelnek a profétája, mert eljött ez a pillanat, amikor Izrael azt mondta, hogy mi úgy szeretnénk élni, mint ez a világ, legyen királyunk, egy ember legyen fölöttünk. Magyarul, ahogy Isten mondta, nem ez volt az igaz indok, hanem Isten taszították le a vezető szerepről, és azt mondta Sámuelnek, nem téged utáltak meg, hanem engem. Magyarul a teokrácia nem kellett. Kellett valami más. Királyság kellett nekik. Aztán egyértelművé teszi számunkra a manna és a friss víz azt a gondolatot, amit itt már Pál apostol nem is fizikailag értékel, hanem szellemi tartalommal bírt, mert azt mondja, hogy ez előképe Krisztusnak. Az étel és a víz. Itt nem a bor szerepel, hanem a víz. De tudjuk jól, hogy az Úr Jézus mind a kettőt használta a saját maga meghatározására. Ugye én vagyok a kenyér, én vagyok az élő víz. Hogy ez a jelkép már ott volt az Ószövetségben, ezt persze a zsidók nem tudhatták, mert nem is tudtak arról, hogy van Krisztus és az ő fia Istennek, de a mai kor embere, amikor Pál apostol ezt írta, emlékeztette őket, hogy ez az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik, minden részlete a történetnek és minden egyes mondata az Ószövetségnek. És azt mondja, hogy az a szikla, amit Mózes megütött, ezt nem mondja itt szó szerint, de ugye a történetből tudjuk, az Ószövetségből, Isten mondta neki, hogy üssön rá a sziklára, és ráütött a sziklára, de volt egy olyan eset Mózes életében is, amikor úgy elöntötte az agyát a méreg, hogy dühből tette, és azt mondja az ige, hogy ő a Krisztusra ütött, mert az a szikla a Krisztus volt, és ez olyan súlyos volt Isten szemébe, hogy ez a Mózes, aki talán a legnagyobb férfi volt Jézus Krisztuson kívül, emberek által tisztelt ember, ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy Keresztelő János volt a legnagyobb, de tevékenységre talán azt mondhatjuk, hogy Mózes tette a legtöbbet, ez az ember ugyanúgy jár, mint Izrael népe, elhullik, hogy így mondjam, a pusztában. Meg kell halnia a pusztában, nem teheti be a lábát arra a földre, amire föltette az életét Isten megbízásából, hogy bevigye az ő népét. Ilyen jelentősége volt annak, hogy mit tett Mózes. És ez azért is érdekes, mert erről is beszélgettünk talán épp az elmúlt alkalommal, hogy minden tettünknek következménye van. És van, ami alól Isten ad felmentést, bocsánatot mindenképpen, de következmény néha fölment, néha nem, és Mózes is próbálkozott ezzel, de Isten is lezárta ezt az ügyet, és megmondta, hogy erről nem tárgyal vele, nem mehet be. Isten úgy döntött. Ez volt a következménye az ő emberi indulatának, dühének, zúgolódásának, morgolódásának, amiről ma azért valamilyen szinten szó lesz. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amelyek mindenkire vonatkozott. Aztán az 5. versben van egy újabb kategória, ugye, amikor azt olvassuk, hogy de többségüket nem kedvelte az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Ugye épp most szerdán olvastuk a 4 Mózes 14:29-ben, hogy azért, hogy a kémeknek a jelentése alapján, ugye két kém azt mondta, hogy menjünk el bátran, mert velünk lesz az Isten, a 10 kém azt mondta, hogy oda ne menjünk, mert azok megesznek, mert mi annak voltunk, mint a kis bogarak, és bennünket, ránk úgy néztek, hogy megesznek bennünket, és hát mi ott meg nem állunk a lábunkon, és ezért elégedetlen lett az Izrael népe, és nem akart bemenni Kánaán földjére, és ez azzal járt, hogy Isten kijelentette, hogy 20 évesektől fölfelé el fognak pusztulni a pusztában, csak a fiatalkorúak, így fogalmazom, Józsué és Káleb fog az ígéret földjére bemenni. És eszembe jutott a Máté 22:14, erre a népre teljesen igaz volt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Itt mindenki hivatalos volt arra, hogy bemenjen az ígéret földjére. De abban a pillanatban, hogy a választás bekövetkezik Isten döntésében, nyilvánvalóan az egyén életének a miensége miatt, ebből egy töredéke marad, nem tudjuk, hogy mennyi. De bizonyára kevesen voltak a 20 éveseknél fiatalabbak, és ez a két felnőtt, Józsué és Káleb volt csak, aki bement az ígéret földjére. A hatodik verstől a tizedik versig azt úgy jellemezhetjük, hogy mit ne tegyünk. Ugye ez a mai pedagógiában nem egy szimpatikus megfogalmazás, nem arról kell beszélni a gyerekeknek, hogy mit ne tegyenek, hanem mit tegyenek. Ez azért az élet több területén is azért hasznos, hogyha talán arról beszélünk, amit csinálni kell, és nem mindig arról, amit nem szabad. De úgy látszik, ennek van valami üzenete. Ennek van valami oka, hogy így tesz Pál apostol. Ugye ez a hatodik verstől a tizedik versig, ugye ezekben a példákban ez az újabb kategória lép be. Itt mindenütt, minden mondat mögött azt olvassuk, hogy némelyek pedig. És az öt ilyen példát írtam föl, ami sajnos negatív. Azt mondja először, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat. Ugye ezt a 4 Mózes 11.4-ben olvassuk, de a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, és kitart jól bennünket hússal, kérdezték. Ugye ezen a helyen a hitetlenségből és a tehetetlenségből származott az a gonoszság, amit itt ír Pál apostol, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat. Olyan érdekes lehetett, és úgy ennek aztán végképp nem tudtam utána menni, de talán nem is fontos, hogy vajon mi lehetett Korintusban az a kívánság, ami talán csírájában már ott volt a hívő emberek szívében is. És tényleg rendkívül nehéz helyzetben volt ez a korintusi nép, egy nagyváros, kikötőváros, a bűnnek a teljes melegágya, és itt kellett Isten világosságában, Krisztus evangéliumának a tisztaságában élniük. A második gondolat ugye a hetedik versben, hogy bálványimádók se legyünk, mert azt mondja az ige, hogy vagy ez a gondolat van emögött, hogy bálvány minden, ami Isten és Jézus Krisztus elé kerül az én életemben. Tehát, hogyha Isten és közöttem valami van, bármilyen dolog, ami előrébb van az én életemben, hogy így mondjam, ahhoz igazítom magam, attól függök, és nem Istentől, és nem az Isten igéjétől, azt bálványnak minősíti az ige. Ilyen kérdéseket tehetünk föl, ha magunkat meg akarjuk vizsgálni, hogy most ilyen pillanatban Isten hogy lát engemet? Kiben reménykedünk, és mihez adjuk oda a hitünket? Ettől függ. Épp múltkor megszégyenültem, mert egy kedves rokonom elejtette, hogy ő jógára jár. És valahogy olyan hirtelen jött a gondolat, hogy nem jött szó a számra, hogy hát úgy rákérdezzek, hogy ezt te ezt hogyan képzeled? Azt gondolod, hogy ez csak egy tornagyakorlat? Lehet. Ott lehet, hogy vidéken úgy van, de nem vagyok benne biztos. Hogy mit engedek be az én életembe, az én lelki és szellemi életembe, amelyeknek szintén ugyanúgy van következménye, mint minden testi cselekedetünknek. Azt mondja utána az ige, hogy ne is paráználkodjunk, és ott is némelyekről beszél, és ugye itt ez a görög szó van, ez a porneó, ami igazából az Ószövetségnek a megfelelője, az a zanach, ott azt jelenti, hogy házasságot tör, bálványt imád, idegen Istent követ, vagy paráznaság eszközévé válik. Ez mind jelenti a paráznaságot, és a görögben pedig azt jelenti, hogy ezt a prostitúciót folytat. És a nép eljött egy olyan pillanat, amikor ezt mind a kettőt kimerítette. Ez olyan súlyos volt Izrael életében, hogy ugye ott olvassuk, hogy 23 ezeren meghaltak azon a napon, ott pedig arról van szó, hogy 24 ezeren, tehát valószínűleg még később időben is haltak meg emberek, amiatt a csapás miatt. Mi történt itt igazából? Mi volt itt a probléma? A 4 Mózes 25-ből szeretnék egy pár verset felolvasni, mert ezt már nem egy mondatos ez a gondolat. Ez még, ugye, itt még nem tartunk a szerdai bibliaórán. A 4 Mózes 25, 1-től 3-ig olvasnám. amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz, de haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. És itt tényleges paráznaság is bekövetkezett. Egy moábita fejedelemnek a feleséget egy izraeli ember elhozta a saját sátrába, hogy ott paráználkodjanak, de egyébként ez a helyzet, hogy az idegen istenekhez fordult Izrael, kimerítette a testi és a szellemi paráznaságnak a vétkét, amelyeket Isten így büntette. Én azért egy kicsit ezt a paráznaságot annyiban egészíteném ki a mai kor problémáira, hogy testileg ez azt jelenti, ez a paráznaság ugye házasságot tör, hogy minden olyan szexuális kapcsolat, amely a házasságon kívül történik, Isten szemében paráznaság. És ezt így szabad megvizsgálnunk, mert megdöbbentő gondolatokat hallok ezzel kapcsolatban a mai keresztény fiataloktól, hogy ha már szeretjük egymást, akkor miért ne élhetnénk egymással ezen a területen is. De Isten azt mondja, hogy a paráznaság ez egyfajta házasságtörés. És ugye ezt hogyan lehet megtörni? Ha valaki egyedülálló, az a sajátját még nem tudja megtörni, de a másikét igen, illetve a leendő házasságát is meg tudja törni. És erről mondja Isten igéje, hogy a szexualitás csak a házasság közegében élhető meg Isten szemében. És azért fontos ezt kijelentenünk, mert ez a világ kezd lojális lenni, liberális lenni, és mindent megmagyarázni azon a téren, hogy amit én teszek, az miért jó. Ugye van egy ilyen mondás, ha amikor Spurgeon, vagy nem tudom, vagy a Moody keresett kocsist, és megkérdezte a kocsisoktól a felvételin, hogy hát milyen messze menne el a szakadék szélén. Volt, amelyik azt mondta, hát én azért igyekeznék jó 3 méterre elmenni. Másik azt mondaná, hát igyekeznék azért, ha jó lendülettel megyek, 1,5-2 méterrel, a másik, harmadik azt mondta, hogy én úgy, hogy épp, hogy a szélén elmennék. És akkor mondta, hogy ő azt szeretné választani, aki 3 méterre megy el. És sokszor ezt érzékelem, sokszor a kérdések mögött, meddig mehetünk el, hogy az még nem bűn? Hát nem az a kérdés, hogy hol az a végső határ, ami még nem bűn, de már gyakorlatilag szeretném átlépni, ez a kérdésnek a valódi motívuma, hanem vajon mennyire akarok Isten követeként élni ezen a világon, mennyire akarok igei módon élni? Ez a nagy kérdés. Aztán szellemileg ugye ebben az esetben a báványimádás ugye az volt, hogy elfordultak az élő Istentől és a Baál Peorhoz kapcsolódtak, és ez Isten szemében ugye egy paráznaság volt, és ezért sújtotta őket ilyen nagy mértékben. Aztán a negyedik gondolat, ott érdekes módon ugye átlépünk az Új Szövetségbe, egyből azt mondja, Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértettek és elpusztultak a kígyóktól. Ugye itt már megint egy kicsit előre szaladunk a szerdai alkalommal, a 4 Mózes 21.4.6-ban azt olvassuk az Izrael népéről, de útközben elfogyott a nép türelme. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt, mármint a mannát. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet úgy, hogy sok izraeli meghalt. A görögben ez a szó, ez a kísérteni szó, ezt úgy fordítja az egyik fordítás, azt néztem, hogy alaposan próbára tenni, vagy megkísérteni. Tehát a próba tétel, ugye azt a Jakabnál is olvassuk, hogy tartsuk örömnek azt, hogy különböző kísértés vagy próba ér bennünket, és utána megmagyarázza, hogy mi miért van. De ugye arról beszél, hogy ne kísértsük az Istent. És itten, amiről a példa eredetileg szól, az az elégedetlenséggel függ össze. Szívből utálja a mi szívünk ezt a hitvány ételt. Miért hoztatok ki bennünket? Ez a teljes elégedetlenség Istennel szembe. Vajon van-e az életünkben olyan körülmény, amikor az, ahogy mondjuk már, hogy hát ebből már ez sok. Ez már nekem sem jó, és én sem örülök, hogy Isten ilyen dolgokat megenged az én életemben. Mert azt mondja, hogy amikor ilyen módon közelítünk az életünknek egy részéhez, akkor Istent tesszük próbára, Krisztust kísértjük ezzel a gondolattal. Mert olyan jó az, hogy az Ószövetségben, ugye ezt már többször említettük, és az Új Szövetségben is ott van, hogy az Úr Jézus az Új Szövetségben azt mondja, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig, nem azt mondja, hogy minden problémátokat biztos megoldom úgy, ahogy ti képzelitek. És az Ószövetségben azt mondja Isten, amikor tűzen megy át, én nem azt mondja, hogy el fogja oltani a tüzet, eloltatja. Eloltotta Sidrák és Misák életében is a tüzet, vagy nem eloltotta, hanem megtartotta benne, de azt mondja, hogy a vizen megy át, azok nem fognak elborítani téged, mert veled leszek. De nem azt jelenti, hogy nem lesz hajótörés az életedben. Látjuk Pál apostolnak az életét, látjuk Jónásnak az életét, és a vele utazóknak a történetét. Nem erről van szó, hogy Isten mindenből kiment, hanem valahol azt akarja, hogy a vele való kapcsolat legyen a, hogy így mondjam, a non plus ultra a számunkra, ne csak az ő ajándékai. De azzal is megajándékozhat, és tapasztaltuk is már ezeket az ajándékokat. Az ötödik figyelmeztetés az úgy szól, hogy ne is zúgolódjunk, ugye? A tizedik vers, de ne is zúgolodjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolodtak, és elveszítette őket a pusztító angyal, ahogy ezt előbb olvastuk. Ez a fordítást azt néztem meg a görögben, hogy ez a mit takar ez a görög szó, amit itt leír, csak két szót ír, zúgolódás és morgolódás. Hát én azt gondolom, hogy ez a zúgolódás és a morgolódás egyfajta emelt szintű elégedetlenség. Én magamban csak így fogalmaztam meg, és ezt mindenki újra és újra átéli, főleg ha valami betegség vagy nehézség gyötri az életét, amikor, hogy így mondjam, elege van a dolgokból. Azt érdekes, hogy a ószövetségi példánál milyen egyszerű volt a megoldás. Aki fölnézett az érckígyóra, az meggyógyult a kígyomarástól, aki nem nézett föl, az nemes egyszerűséggel a kígyomarásba belehalt. Nem tudom, hogy hányan haltak bele, de bizonyára rengetegen meggyógyultak, mert ez volt az egyetlen lehetőségük, hogy meggyógyuljanak. Itt aztán ezután a gondolatok után pár arról győz meg bennünket, hogy ezek a példák figyelmeztetésül irattak meg a számunkra, nem csak egy történelmi tanulság, hanem hogy vigyázzunk, hogy mi magunk se essünk be ezekbe a bűnökbe, ami rajtunk áll, azt tegyük meg. És itt jön az a gondolat, amit az elején mondtam, hogy valóban azt szoktuk mondani, hogy mint ahogy Isten fia Jézus Krisztus 100%-ig ember és 100%-ig Isten, talán ebben a témában is mondhatjuk, hogy kell Isten 100%-os részvétele minden döntésünkben és minden helyzetünkben, és ott kell lenni a 100% saját részünknek, amivel úgy döntünk, hogy ezt megtesszük, amire Isten figyelmeztet, amit megértünk, hogy a mi életünkben máshogy kell csinálni. Talán a következő mondat, azt nagyon sokszor idézzük, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Én azt gondolom, hogy ez tipikusan Korintusnak szánt gyülekezet. Elnézést a utcai testvérektől, ugye én is ott voltam 24 évig, de egy misszióba elmentünk, és mindent jobban tudtunk. És egyszer egy testvér azt mondta, na itt jönnek az utcai nagyokosok. Hát azt hiszem, hogy van mit tanulni ebből a mondatból, hogy amikor az ember, aki azt hiszi, hogy te vagy az, ugye, aki tanítod a másikat, mondja a római levélben is, ugye te vagy az, aki minden jobban tudsz, azt kiderül, hogy téged is kéne tanítani. Akkor azt gondolod, hogy te már mindent jól tudsz. akkor azt mondja az Isten igéje, hogy az vigyázzon, hogy el ne essék. Nem azt mondja, hogy nem igaz, amit gondolsz magadról, vagy úgy, ahogy van hamis, hanem hogy úgy tűnik, hogy megállni nem olyan egyszerű. És két igét vettem emellé, az ige mellé bátorításul, és érdekes módon mind a kettő Pál apostol származik. Az egyiket egy kicsit meg kell magyaráznom. A második, az egy első ige az nagyon világos, a Róma 11:20-ból. Egy magyarázat végén a zsidó és a pogányoknak a megtérésében, hogy hogyan történt ez, ezt magyarázza Pál apostol, és azt mondja ebbe a mondatba, te hitáltal állsz, ne légy elbizakodott, hanem félj. És minden fordítás ezt mondja, tehát ez a félelem nem az ítélettől való félelem, hanem saját magamtól, hogy hol fogom elhibázni. Ha valaki bizonyos dolgot szeretne megcsinálni, és hogy így mondják, izgul, összeverődik a térde meg a lelke belül, akkor nagyon izgul és sokszor azért rontja el. De talán ez a kisebbik baj, mint amikor az ember olyan fölényesen. Ez az elbizakodott szó görögben olyannakat olvastam, hogy gőgös, fenhéjázó, fenhéjázva gondolkodik, nagyképű. Na hát ez a nagyképű okosok. Hogy olyanok semmiképpen ne legyünk. És az Úr Jézus mondja ezt magáról, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből alázatos szívű vagyok. És ezt még neki is tanulni kellett az ige tanulsága szerint. A harmadik igét kell megmagyaráznom egy kicsit. Az 1 Korintus 8:1-ből nemrég olvastuk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Így önmagában kiemelve ez a mondat egy kicsit talán félre magyarázható, mert ebből az derül neki, hogy nem kell az ismeret, csak a szeretet, és akkor minden rendben van. De ott az ige, és egy új fordításban ezt olvastam, hogy ez egy tudás volt a bálványáldozati dolgokról, és ugye ezzel volt itt a probléma, hogy eszik, nem eszik a korintusiak, hogy eszik, mikor nem eszik. És ebben a kérdésben azt mondja, hogy ez egy tudás, ez egy ismeret. De azt mondja, hogy ez a tudás, amit te a bálványáldozati dolgokról ismersz, ez felfúvalkodottá fog tenni téged. És ezért ne nézd le a te testvéredet, hanem szeretettel közelkedj felé. Mert te neked a lelkiismeretet szabad, te nyugodtan megehetnéd azt, de a testvéredért ne tedd meg, mert akkor te felfúvalkodottá leszel. Hogyha te csak a te igazaddal mész neki, a másiknak. És én úgy gondolom, hogy talán a hívő életnek egyik legnehezebb dolga, amikor igeileg igazam van, és nem léphetek rá erre az útra anélkül, hogy Isten előtt ne gondolkodjak el, hogy a szeretet vajon az-e, hogy neki megyek a másiknak, vagy elhallgatok, vagy nem szólok semmit, vagy hagyom a másikra. Ezt is hallották a testvérek, de most eszembe jutott, és nem tudom nem elmondani, hogy egy testvér azt mondta egy közösségbe, hogy átmegyek a szomszéd faluba, és megmondom annak a közösségnek, és egy másik testvér nem lehordta, mert az indulatból lehetett látni, hogy ennek a testvérnek ott semmi keresni valója nincs. Azt kérdezte tőle, neked biztos el kell menni oda? Igen. És hazafele azt mondja, ez az ember mesélte el, aki ezt mondta annak idején, hogy ő majd kiosztja azt a másik közösséget. Hazafelé semmi másra nem tudtam gondolni a Biblióra után. Neked oda el kell menni? Nem tudtam elmenni. Ez az Isten munkája. Nem direktbe, telibe azt mondani neki profétikusan, hogy te neked ott semmi keresni valóban, mert valószínűleg akkor nagy bátorságot kapott volna, hogy elmenjen, hanem az Istennek ez a gyenge hangja. Vajon neked oda el kell menni? Aki ezt mondta, szíve szerint biztos, hogy elmondta volna, hogy mi a tuti, mert annak van idézőjelben értelme. De az eredmény ezt a kérdést igazolta. Tehát az ismeret felfúvalkodott át ez adott helyzetben, a szeretet a másik iránt való figyelmesség pedig épít. Az ismeret a tudás, a belső bizonyosság tudatát lehet és szabad értékelnünk, de nagyon vigyázzunk, mert könnyen átlépünk egy határ, amiből lesz az elesés, az elbizakodottság, a gőgösség és a nagyképűség. Én úgy látom, hogy Pálon keresztül az Úr akar bennünket újra és újra figyelmeztetni ezen a területen. Voltam egy kedves rokonomnál, és nagyon megsértette valaki. De olyan valaki, aki még én nem is láttam mérgesnek, és ő azt mondta, hogy őt nagyon felzaklatta ez a valaki, és ahogy elmondta, úgy azt mondta, olyan jó, hogy elmondhattam. Legalább ezzel is könnyebb lettem, aztán beszélgettünk róla, hogy igazából mindig az a baj, amikor a mi lelkünkbe belemásznak. Mi azt mondjuk, hogy senkik vagyunk, meg ilyenek vagyunk, de ezt ha más mondja, az valahogy nem esik jól. Nem is ez a cél, hogy jó lessen, hanem hogy mit teszünk azzal. És én azt hiszem, valami mély tanítás ebben az számomra, hogy alázatosak legyünk, tudatosan legyünk alázatosak az ismeretnek a birtokában, a bizonyosság birtokában. Legyünk olyanok, mint ami Urunk Jézus Krisztus volt, aki alázatos volt mindvégig a keresztfának haláláig. Ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, főleg akkor, amikor a saját életünkre gondolunk. Aztán a 13. vers, ez az emberi erőt meghaladó kísértés nem esett rajtatok. Ez úgy gondolom, hogy a minden hívőnek reményt és vigasztalást ad ez a pálapostoli kijelentés. Az első kijelentése az, hogy vedd tudomásul szenvedő testvér, hogy Isten hűséges. Ugye a zsidók, meg aztán itt az Új Szövetségben is van, hogy hát, mintha Isten nem csinálna semmit. Minden úgy van, mint régen volt, mint Noé idejében. És akkor megy ez a gondolkodás, hogy hát nincs. Hát 400 évig az Ószövetség utolsó lapja és a utolsó lapja között 400 év telik el, mert vagyis a Máté evangélium és a Malakiás utolsó lapja között, mert nem volt kijelentése az Úrnak. De azt jelenti, hogy Isten nem hűséges. Azt mondja Isten igéje, hogy ő hű marad. Mi hitetlenkedünk, de ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És azt mondja, hogy nem engedi, hogy teherbíró erőnkön felül kísértésben legyen részünk. Azt mondja, hogy nincs az a kísértés, ami rajtam van, és azt én nem fogom elbírni. Össze fogok roppanni, idegileg vagy testileg, ezt nem lehet kibírni. Sokszor mondjuk ezt, hogy na ezt már nem bírom, ebből már nekem elegem van. És biztos, hogy így van, hogy elegünk van, de az ige azt mondja, hogy a szabadulás útját is meg fogja adni. Miért? Hogy kibírjuk ezt a próbatételt. A kérdés az, hogy elhisszük-e, vagy csak másra vonatkozik ez a ígéret. Úgy gondolom, hogy Isten ígéretére bátran ráállhatunk, mert ő a történelem során számtalanszor bebizonyította, hogy hűséges és szavát betartja. Egy fontos szabály, amit én ebből az egészből leszűrtem, hogy saját igényeinket soha ne keverjük össze Urunk ígéreteivel. Ez azért fontos, mert ha az igényeinket úgy fogalmazzuk meg, hogy Isten ezt meg tudja tenni, és idézőjelbe ő ezt kis túlzással valahol kötelessége, meg az ígéreteibe valahol belefér, akkor valahol megbicsaklik az életünk. Hány olyan ember van, aki rábökött az ígére, a régi gyülekezetben is volt egy valaki, Csepelen lakott, panelba is azt olvasta, hogy Ábrám azt szólította fel az Úr, hogy menjen el abból a lakásból, házból. Ő azt kapta az Úrtól, hogy hiába mondtuk neki, hogy ezt Ábrámnak mondta, azt mondta, hogy ezt neki mondta. 3 év múlva, ha nem is visszaköltözött, de el kellett onnan jönni, mert az nem működött, amit ő kigondolt. Mert ő Istennek ígéreteit úgy érzékeljük, hogy a saját igényeivel összekeverte. És úgy gondolom, hogy ezek mind veszélyfelületek, és bizonyára Korintusban is ezek voltak a veszélyes területek, de talán jobb, hogyha magunkra gondolunk, a kis közösségünkre, a saját életünkre, és adja Isten, hogy meg tudjunk állni az ő hűségében, hittel és reménykedve nézni az ő szavára. Amen.